Vendégségben a Marosvásárhelyi Rádió.
Köszöntöm hallgatóinkat, Sármási Bocskai János vagyok. Ma Székelyudvarhelyről jelentkezünk a 25. mentésügyi konferencián résztvevő orvosokkal és egészségügyi szakemberekkel beszélgetünk. A május 24-e és 27-e között zajló konferenciának Müller Péter gondolatát választották. A csodát nem kívülről küldik, hanem belülről idézed meg. A Székelyudvarhelyi Ámbák Alapítvány, a Hargita megyei Orvosi Kollégium és a Hargita megyei Asszisztensek rendje szervezésében zajló konferenciának a Művelődési Ház adott otthont. A konferencia védnöke a Magyar Oxiológiai Társaság volt. Ha idejük megengedi, tartsanak velünk. Mai műsorunkat felvételről sugározzuk. Mit jelent ez a konferencia városnak, Ölvedi Zsolt, alpolgármester úr?
Figyelembe véve, hogy ez már a 25. konferencia, amit itt a Székelyudvarhelyen pünkösd előtt megszerveznek, már ez is mutatja, hogy mennyire fontos és mennyire hasznos ez a konferencia a mentésügyek szempontjából.
A szakmát megmozgatja itt a Székelyudvarhelyen ez a konferencia, mármint az orvosokat?
Úgy gondolom, hogy teljességében megmozgatja ez a konferencia az orvosokat is, és főleg azokat, akik a betegeknek a megmentésével foglalkoznak.
Műsorunkat a 92,3, a 96 és a 106,8 MHz mellett a középhullámú adókon és interneten is követhetik a marosvásárhelyiradio.ro címen.
Itt Székelyudvarhelyen 25. alkalommal szervezték meg a mentésügyi konferenciát. Hát akárhogy nézzük is, ez egy negyed évszázad. A reményeket beváltotta ez a 25 év, dr. Ambrus József, mentős főorvos.
Természetesen, sőt, amint a bevezetőben is egy pár sorban megemlékeztem a 25 évről, elmondtam, hogy 97-ben nem gondoltam, hogy egy úgymond tesztsíknak, a troponintének, amit az infarktus diagnosztizálásában használtak, akkor jelent meg, hogy ennyire fogok örülni, ugyanis az előadást, aki tartotta, az szerintem feledékenységből elfelejtette elküldeni az előadást, és akkor így került az Oxiológiai Társaság Székelyudvarhelyre, hogy kárpótlásul eljöttek és elmondták itt azt az előadást.
Azóta nagyot fejlődött tematikájában is, és a meghívottak számát tekintve is ez az előadás sorozat, de sajnos vannak olyanok is, akiket a 25 év alatt elveszítettünk. Ez mindig fájdalmas, gondolom.
Természetesen. Gyakorlatilag a negyedik konferencia után kezdett szélesedni a kör, és túllépte a mentők köreit, és így jött be nagyon sok szakma, egészen a koraszülött mentésig, amit akkor még nem is álmodtunk, hogy ilyen is létezik. És természetesen a kollégákat, akiket elveszítettünk, bajtársak, barátok, mély űrt hagynak, mert csodálatos emberek voltak. Ugye a legutolsó az egy hónappal ezelőtt távozott, egy olyan előadó tanár, aki előadással volt bejelentkezve ide. Nyilván az ember, mikor meghallja ezt a hírt, akkor ez nagyon-nagyon-nagyon fájdalmas, és nagy keserűséget okoz, és óriási hiány.
A 25. konferenciát könnyebb volt megszervezni, vagy most már kötelez a név, sok minden kötelez?
Sok minden kötelez nyilván, sok apró dolog van, amire oda kell figyelni. Egy konferencia megszervezése szerintem nem egy könnyű dolog, különösen a mai körülmények között, de hála Istennek vannak támogatók, akik kezdettől támogatták a konferenciát, és kitartottak a mai napig mellettünk, és támogatnak. Úgyhogy hálás köszönet a támogatóinknak.
Már jelentkeznek a kollégák, hogy van egy ilyen témám, és akár színesítheti a konferenciát, vagy minden évben ki kell találni valami újat, valami más vonalat, hogy ne legyen unalmas esetleg azok számára, akik 25 éve ide járnak.
Nem akarom azt, hogy hangzatos kijelentést tegyek, de hála jó Istennek, a híre megy a konferenciának, és már jövőre is van egy pár új jelentkező, aki szeretne eljönni és előadást tartani. Teljesen mindegy, hogy melyik területről az orvostudománynak, de már van jelentkező jövőre, és ez biztos. Viszont ami még nem indul be rendesen, az utánpótlás. Mert ez a generáció, aki 97-ben itt volt, az úgymond itt töregedett meg. együtt öregedtünk meg. Az a 25 év, az 25 év, bárkire is tekintünk. Ugye a szép fekete hajakból szép fehér haj lett, tehát tapasztaltabbak lettünk 25 évvel.
Örömmel tapasztaltam, hogy ma nagyon sokan voltak a nézőtéren. Gondolom, hogy valami közük van az orvosláshoz. Az előző években minthogyha ritkábbak lettek volna a széksorok.
Igen, és nem csak szakemberek vannak, hanem civilek is most már évek óta kérdezik, mikor lesz a konferencia, jöhetünk-e. Természetesen beülnek és végighallgatják az előadásokat.
Most már a hazai orvosok is szép számban előadnak, vagy legalábbis a hazai egészségügyben dolgozók is jelen vannak.
Igen, próbáljuk ezt minél jobban kifejleszteni, és minél több hazai előadót szólaltassunk meg, hogy ne csak az legyen, hogy a külföldi előadók egymással vitatnak meg bizonyos témákat, hanem legyen itteni előadó is, és beszélgessünk a mi dolgainkról is.
A konferencián elhangzottak eljutnak a kollégákhoz, tehát azokhoz, akik nincsenek itt? Valahol megjelennek ezek az előadások írott formában, ahol utána lehet nézni esetleg?
Végre próbáltuk azt, hogy az internetre feltettük az előadásokat, most viszont videóra vesszük az egész konferenciát, és valószínű jövőre, vagy még hamarabb, akkor egy CD-re, egy adathordozóra rátéve, ugye mindenki hozzájuthat az előadáshoz, amennyiben érdekli, bár három pont.
Évekkel ezelőtt volt egy olyan, amikor valaki azt kívánta, hogy a 25-et is megérjék, és kankos pálcával menjenek fel a pódiumra. Nem kellett a kankos pálca, de hál' Istennek megérték. Itt van az a kollega, aki ezt annak idején megjósolta?
Az a kollega nincs itt, az Göndör Zsigmond főorvos úr volt, az akkori Országos Mentőszolgálat főigazgatója. Akkor kaptam én a 2008-as magyar mentésügyért kitüntetést. Akkor ő mondta, hogy házi feladat a 25. konferencia megszervezése nekem, és látja, mint Józsi bácsi felmegy a színpadra, kankos pálcával is megnyitja a konferenciát. Sajnos a főorvos úr nem tudott családi okok miatt itt lenni, ezért nem hoztam kankos pálcát sem.
Most mi a cél? Az 50.
Talán egy kicsit távlati, egyelőre a 26-os.
Turi Peregrin vagyok Budapestről, immáron gyakorló orvos nyugdíjasként.
25 éve, hogy szervezik a mentésügyi konferenciát itt Székelyudvarhelyen. Gondolom, hogy figyelemmel követte ezt az elmúlt 25 évet.
Hát én nem csak figyeltem, végig is csináltam a 25 évet. Fejlődött a témaválasztásokban. Kedvedben egy szűk téma körül csoportos volt az első egy-két konferencia tematikája. Aztán később elkezdett szélesedni. Szélesedett tematikájában, szélesedett az előadók személyében. Ez az a konferencia egyébként, amelyik foglalkozott első kézből a sziámékrek szétválasztásával. Az adta elő, aki megcsinálta, és ugyanúgy foglalkozott a farkasok lelki világával. Nagyon érdekes előadások hangzottak el Katona József főorvostól történeti vonatkozásokban. A magyar századfordulós történelmi adalékok mindenkiben mély nyomot hagytak, akik meghallgatták, és Oswald Péter főorvosnak a záró előadásai, amelyek hitbéli moralitás mellett lelkiismereti eligazítást adtak a résztvevőknek.
A tavalyi konferencián valaki úgy fogalmazott, hogy jó, hogy van ez a mentésügyi konferencia, mert legalább a magyarországi orvosok tudnak találkozni Székelyudvarhelyen. Mert Magyarországon erre nincsen idő, nincs lehetőség. Nincsen hasonló konferencia Magyarországon?
Vannak. Én magam ebben az évben már ezen kívül két orvos konferencián voltam jelen. Vannak, csak tematikájában más jellegűek. Amit én kiemelnék, és ez teljesen szubjektív és személyes, és nem kritikának szánom sem erre, de a jelenlegi konferencia stílus az az, hogy a szakmai szabályokat szinte felolvasásszerűen ismertetik. Itteni konferencia viszont az a típus, amit én ideálisnak tartok személy szerint, hogy Parafsülő Jánostól Veréb Margitig mindenki elmondja, hogy ő hogyan csinálja. elmondja a színpadról, és elmondja a folyosón, és ebből tudunk tanulni. Mint ahogy hallotta, én is elmondtam, Göbl Gábor is elmondta, egyikünk sem igazán fiatal, hogy mindegyikből tanulunk valamit.
Mennyire lehetnek őszinték az orvosok egy-egy ilyen konferencián? Vagy egyáltalán a magánbeszélgetésben igazából őszintén tudnak beszélgetni?
Van, ahol igen, van, ahol kevésbé. Attól függ, hogy mi a konferencia témája, milyen a hangulata. Ez majdnem azt mondom, hogy baráti összejövetelű konferencia, ahol teljesen természetes az, hogy amit gondolok, azt elmondom annak, akinek akarom. Tehát itt ilyenfajta gátlások nincsenek. Az természetes, hogy az ember ezt megfelelő formában mondja, de ez még barátok között is így van.
A tudományos tapasztalatok vagy felfedezések, azokra mennyire lehet ma alapozni, mennyire lehet megbízni bennük, mert legalábbis a híradásokból bizonyos dolgokról kiderül, hát az nem úgy volt, mert amúgy volt, nem így, mert úgy. Ezt így szakmán belül meg tudják beszélni, és ki tudják beszélni?
Vannak bizonyos rendtartások, amikkel ezt kezelni kell. Az a fajta eljárásrend, ami évente egyszer új protokollként jelenik meg, az mindig gyanús, hogy valami nem stimmel a dologban. Persze ne felejtjük el, hogy nagyon felgyorsult a fejlődés, de azért igazán megbízhatóan, megalapozottnak csak az tekinthető, ami az évek kritikáját kibírta. Annál nagyobb bizonyosság nincs, mint ahogy 10 évvel ezelőtt is sikeres volt, és a mostani sem sikeresebb.
Hogyha valaki a múltból él, és nem halad a korral idézőjelbe, azt kinézik a kollégák? Mi a tapasztalat?
Attól függ, hogy hogyan él a múlttal. Mert az elvárható mindenkitől, én magam is, elmondtam 20 éves már, gyakorlatilag minden nap átszaladom, és erre a net lehetőséget ad, a szakirodalmat, és az ember kiszűri belőle, hogy mi az, amit érdemes végigolvasni, és mi az, amit már cím alapján ki lehet törölni. Tehát ezek vannak, ezeket ismerni kell, mindenképpen meg kell alapozni az embernek a véleményét. Nagyon elképzelhető, hogy módosítja a meglévő eljárásokat, akár azt is egyébként, amit eddig szinte megrögzöttnek tekintettünk, de ezt csak olyan elemekkel érdemes megcsinálni, amelyek egyrészt megbízhatóan, másrészt biztosan nem ártanak a betegnek. Ezt néha elfelejtik.
Kis Balázs Páli Szent Vince társaság elnöke és gyermekmentőszolgálat alapítója. Maga az alapítvány Romániában 1903 óta létezik, Bukarestben született meg az első Páli Szent Vince szanatóriummal és ingyenes kórházzal, valamint az első mentő behozatalával és a román nemzeti mentőszolgálat megalapításával. Mi Nagyváradon 2021. júniusa óta foglalkozunk humanitárius és szociális téren munkával, valamint 2022. szeptember 3-ától alapítottuk meg az első romániai gyermekmentő szolgálatot alapítványi mentésben.
Kik azok, akiken tudnak segíteni, kik fordulnak az alapítványhoz?
Általában a medikális téren a kórházak, orvosok, valamint kétségbeesett szülők keresnek meg minket olyan gyermekekkel, akiknek a kezelésük az országban bizonyos okok miatt nem megoldható és külföldi kezelésre van szükségük, ugyanis a román törvénykezésnek nincs külön szabályozása arra, hogy az állami mentő, vagy akár az állami rohammentő szolgálat el tudná vinni a gyermeket határon túl. Ez a lényege és fontossága magának az alapítványi mentésnek országunkban, hogy nekünk alapítványként, nem guvernamentális szervezetként nincsenek határaink és nincs mi korlátozon, ezért mi tovább tudjuk vinni a gyermeket külföldre.
Bizonyára minden eset az anyagiakkal is jár, ez mennyire terheli a szülőt?
A Vincés Társaság 190 éve a társadalmi szakadékok és az elnyomás ellen küzd. Legfontosabb célkitűzésünk az az emberi méltóság védelme. Mentőszolgálat csapatunk önkéntes csapatból áll teljesen, orvos, ápoló és sofőr. Önkéntesen ajánljuk fel időnket, mentőautónkat, felszerelésünket, és pont ezért megpróbáljuk adományokból fenntartani magánszemélyektől, jogi személyektől, cégektől, mindenkitől a kilométerjegyek vásárlásával finanszírozzuk az utat, pont azért, hogy a szülőnek ezen része ne okozzon gondot.
A mai világban mennyire vagyunk adakozók, vagy inkább magunknak való kezdünk lenni? Nagyon sok területen ezt tapasztaljuk legalábbis.
Én hiszek abban, hogy a következő lépés az evolúcióban az a segítségnyújtás. Ez most már egy közhelynek számító mondatom, mert mindenhol elmondom mindenkinek. Én azt láttam, hogy amikor megálmodtam ezt a gyermekmentő szolgálatot, és tényleg a semmiből kezdtem építeni, gazdasági szempontból nézzük nulla eséllyel, a marketing és menedzsmentre rá sem merek menni, akkor a könyvelőm egy annyit mondott, hogy ez lehetetlen lesz, és azóta működik, és egyre többen állnak mellénk, mert látják benne a jót. Szóval én azt mondom, hogy persze, hogy gyűjtünk magunknak, nekem is van állásom, nekem is van családom, emellett vigyázok arra, hogy maradjon az utódoknak valami, de ha a társadalom és az ember látja benne a jót, én hiszek abban, hogy tud adni abból, ami a fölösleges, és nekünk elég a fölös.
A józanész azt diktálja, hogy akkor szorulnak önökre, amikor itt nem tudják a problémát megoldani az országban. De arra volt-e példa, hogy a szülő vagy a hozzátartozó könyörgött, hogy már pedig vigyük el külföldre, mert nagyobb a bizodalmam az ottani orvoslásban?
Igen, sajnos van, és volt rá példa, ugye nem kell elfelejteni azt, hogy ezek kétségbe esett szülők. Ezek olyan szülők, akik bármit megtennének gyermekeikért, és nem olyan szinten, mint mi, hanem ott tényleg a gyermek nagyon súlyos állapotban van. Sajnos vagy szerencsére mi ezt komoly szabályok közé szoktuk szorítani, szóval nem mondunk a szülőnek sem igen, sem nemet egészen addig, amíg az itteni kórház nem egyeztetett az otthoni kórházzal, és nincs befogadó engedélye a gyereknek. Volt rá példa, hogy szóltak, hogy vigyük le Rómába, a Gesù Bambino kórházban, ahova szoktunk gyakran járni, és nagyon jó onkológiai ellátást nyújtanak, hanem az egyik legjobbat Európából, vagy Franciaországba, Gustave Roussy, Párizsba, hogy vigyük oda a gyereket, és vigyük be a sürgősségre. És akkor ugye el kellett magyarázzuk a szülőnek, hogy hát ez sajnos nem így megy. Mert a gyermeknek ugye fizetni kell az ellátását, ezért procedúrát kell elindítani. Akkor az ottani kórház bele kell egyezzen, és amikor minden klapon működik, akkor majd jön a mentőszolgálatom, és megmondja, hogy én meg elviszlek ingyen, mert ennél többet nem tudok tenni.
Gondolom, hogy ma azt mondjuk, hogy jó, hogy belevágtam, mert az a sok hála, ami jön a szülők részéről, bizonyára felér minden pénzzel.
Jeremias proféta mondja egyszer az Istennek azt, hogy rászedtél, Uram, s hagytam, hogy rászedj. Kimondhatatlanul jó érzés az, amikor egy gyermek megmenekül akár a te közbejárásodra. Nem miattunk, hanem a mi közbejárásunkra. A mi kis részlegünkkel. Mi szoktuk nevezni, hogy együtt a társadalommal lerövidítjük az utat az új esély fele. Vannak neki hátulütője is, és itt van a hagytam, hogy rászedj, mert ugye család van otthon. És elég keveset vagyok otthon emiatt a családommal, viszont hiszek abban, hogy egy olyan dolgot próbálunk elindítani és lábra tenni, ami 5-10 éven belül majd a gyermekemnek, vagy az unokámnak, mert az is rendben van, ha majd az unokám generációjának, jobb ellátáshoz és könnyebb mozgáshoz vezet.
Önök a Vendégségben a Marosvásárhelyi Rádió című műsorunkat hallgatják Sármási Bocskai Jánossal.
Szél András vagyok, és Péter Cseni a Pitányi Mentőszolgálatnál dolgozom orvosigazgatóként.
A császármetszés az mennyire lett rutin a mai világban?
A szülészetben abszolút rutin, a préhospitális ellátásban egyáltalán nem az.
A császármetszés az mikor indokolt? Bármikor, vagy csak bizonyos esetekben?
Hát ugye a császármetszés olyankor, hogyha vagy anyai ok miatt, vagy magzati ok miatt valamilyen olyan állapot van, ami miatt a természetes úton történő szülés az nem megengedett, vagy veszélyes lenne, olyankor indokolt a császármetszés.
Miért van az, hogy manapság sok kismama
előszeretettel választja ezt a császármetszést, holott lehet, hogy nem lenne indokolt.
Nem tudom az okát, hogy miért választják. Igazából ugye vannak olyan előnyei, hogy nem kell mondjuk átélnie egy szülést anyai részről talán, de ugyanakkor van egy csomó nehézség ezzel, meg komplikáció, ami miatt jobb lenne nyilván a természetes szülés. Az újszülöttnek biztosan szüksége lenne, vagy jobb lenne a természetes úton történő szülés abban az esetben, ha nincs valami olyan kockázati tényező, ami őt veszélyeztetné.
Ilyen esetben hogy alakul ki akkor a kapcsolat az anya és az újszülött között, hogyha császármetszés van?
Ideális esetben, császármetszés esetén is biztosítani lehet az anya-gyermek kapcsolatot. Egy császármetszés után is az újszülöttet oda lehet tenni édesanyára, feltéve, hogy édesanya ébren van, és nem altatásban végezték a császármetszést, vagy az újszülöttnek nincs valami olyan problémája, betegsége, ami miatt azonnali ellátást igényelne.
Mennyi idő alatt alakul ki ez a kötődés?
Ez egy folyamat igazából az, hogy pontosan mennyi idő alatt alakul ki, ezt így nem tudjuk megmondani, de az biztos, hogy minél előbb el kell kezdeni ezt a kötődést kialakítani, ha csak nincs valami olyan probléma, ami miatt speciális kezelést igényelne az újszülött, vagy akár az édesanyja, azaz ideális, hogyha ez az első pillanattól kezdve és folyamatosan fenntartható.
A gyakorlata során milyen nagyon súlyos esetek alakultak ki, amikor császármetszéssel jött világra egy gyerek?
Nagyon sokféle kockázati tényező van jelen előadásban. Azokról az esetekről beszéltem, amikor az édesanyának leállt a keringése, és emiatt kellett gyakorlatilag az édesanya újraélesztését elősegítendő, illetve a magzat életét megmenteni, végezték el a császármetszést.
Vannak protokollok, hogy ebben az esetben mi a tennivaló, vagy ez az orvosnak a tudására van bízva és a helyzetre?
Vannak nemzetközi ajánlások erre vonatkozóan, hogy ilyen esetben mikor kell ezt elvégezni, de ez biztos, hogy egy nagyon nehéz döntés, és ezek az ajánlások is, mivel szerencsére ez egy nagyon ritka kórállapot, ezeket az ajánlásokat is csak néhány eset kapcsán fogalmazták meg.
Olyan eset volt, amikor mind a két szemét elveszítettük, az anyát és a gyereket is?
Igen, olyan eset is sokszor van. A mi gyakorlatunkban összességében nem volt sok ilyen eset, de sajnos ezeknek a babáknak és az anyáknak is nagy része nem lesz sikeres az újraélesztés.
Dr. Dudás Margit vagyok, oxiológus szakorvos, jelenleg pedig két balatonparti település háziorvosaként dolgozom, és nem lettem hűtlen a sürgősségi ellátáshoz, a Keszthelyi Kórház sürgősségi osztályán és a belgyógyászati osztályán vállalok még ügyeleteket.
Itt a 25. mentésügyi konferencián egy érdekes előadást tartott, és ki gondolná, hogy egy csatorna tisztításba is bele lehet halni. Gondolom, hogy az egyszerű ember is tudja, hogy az évek folyamán ott azért mindenféle gáz összegyűl. Mire figyeljenek azok, akik ezekkel foglalkozzanak, vagy ilyesmire kérik fel őket?
Általánosságban elmondhatom, hogy minden olyan esetben, amikor potenciális lehetőség van arra, hogy az életet veszélyeztető állapotok alakulhatnak ki, föl kell mérni azt, hogy biztonságos-e a helyszín, ahová ki kell menni, vagy azt a fajta munkát el kell végezni. Ez azért nagyon fontos, mert például a mi esetünkben is, ahol egy csatorna tisztítás során számos mérgező gáz keletkezik, védőfelszerelés nélkül nem szabad megközelíteni ezeket a helyeket, hiszen ezek a gázok lehetnek szintelenek, szaktalanok, sőt olyan kémiai mérgező anyagok is kialakulhatnak, alakulnak hosszú idők alatt a különböző anyagcsere folyamatok során, ezek lehetnek szerves vagy szervetlen anyagokból kialakult gázok vagy egyéb inhalatív szerek, amik nem csak a légúttakon át, de a belégzés mellett például a bőrön át is felszívódhatnak, és nagyon hirtelen, nagy dózisban, pillanatokon belül súlyos, fatális, kimenetelő mérgezéseket is okozhatnak.
Milyen gázokra gondoljunk?
Elsősorban mindig a feladat jellege határozza meg, ha egy csatornáról beszélünk, és ebben a csatornában például növényi, állati, szerves és szervetlen hulladékok is kerülhetnek, vagy amik el is tömeszelhetik a csatorna nyílásokat, és mondjuk hosszú ideig ezt nem bolygatták a mi esetünkben. Itt arról van szó, hogy például egy strandon a szezont követően legalább egy fél évig ezekhez nem nyúlnak, és az újabb szezont megelőző takarításoknál tudnak nagy mennyiségben ezek a gázok keletkezni, tehát szerves-szervetlen gázok. Elsősorban az ammónia, a foszfor és annak származékai a foszforhidrogén, vagy például a foszgén, de a nitrózus gázok, nitrogén, oxid, nitrogén, monoxid, vagy a csatorna tartalék, ha kénes tartalmú, akkor a kénes gázok is ugyanúgy felszabadulhatnak, és aránylag nagy koncentrációban, rövid időn belül, akár néhány légzetvételt követően is súlyos mérgezéshez, vagy akár halálhoz is vezethetnek.
Mi lenne a jó megoldás, hogyha valaki ilyen munkára adja a fejét, akkor jó, hogyha szól esetleg a tűzoltóknak, mentőknek, hogy ha nincsenek is ott, de ha esetleg segítséget kérnek, akkor tudjanak már róla, mert minden másodperc szerintem ilyenkor számít.
Én azt gondolom, hogy a szakmai hozzáértés a legfontosabb. Tehát csak az vállaljon ilyen feladatokat, akinek megfelelő képzettsége van, és természetesen a mai világban már megfelelő védőeszközök nélkül ezeket a munkafolyamatokat egyébként sem szabad elvégezni. Az, aki baráti segítségként, jó indulattal, mindenféle szakmai tudás, felkészültség és védőfelszerelés nélkül segítség céljából szeretne ilyen munkálatokat végezni, én maximálisan azt tudom neki javasolni, hogy ne kezdjen ehhez hozzá, hiszen az előbb elmondottak miatt a legtöbb esetben sajnos fatális kimenetelű szerencsétlenséghez vezet, és nem pedig a segítő szándék fog érvényesülni.
Mi a tapasztalat, a bámészkodók, akik ott vannak a tett helyszínén, azok inkább akadályozzák a munkát, vagy azért tudnak is segíteni valamiben?
Abban az esetben, hogyha a laikusok tisztában vannak azzal, hogy egészen pontosan mi történt, vagy logikusan átgondolva, esetleg laikus elsősegély nyújtást is tanulva állnak ezekhez az eseményekhez, akkor természetesen nagyon fontos az, hogy föl tudják mérni azt, hogy biztonságos a helyszín, biztonságosan lehet ezt megközelíteni, vagy sem. És óvaintsék mindazokat, akik esetleg mindenféle gondolkodás nélkül csak azért, hogy segíthessenek, egy ilyen szituációba keverednek, és ahelyett, hogy segítővé válna, ahelyett áldozattá válik. Igen, ha megfelelő tapasztalbíró laikusokról van szó, és ők fölmérik a helyzet súlyosságát, ezzel is tudnak abban segíteni, hogy egy-két főt érintő súlyos állapotból ne legyen például egy tömeges mérgezés.
Fecse András Botond vagyok, Torontóban élő és dolgozó sebész, illetve, ami fontosabb, a Székelyudvarhelyről származom.
Mennyivel másabb az orvosi gyakorlat Torontóban, mint mondjuk Székelyudvarhelyen, vagy itt nálunk Erdélyben?
Én Marosvásárhelyen végeztem az egyetemet, illetve mielőtt Kanadába kerültem volna, Magyarországon, Berettyóújfalóban, illetve Debrecenben is dolgoztam, sebészrezidensként. A tudás mindenütt megvan, itthon is, Magyarországon is, és Torontóban is, a vakbélgyulladás a világ minden részén ugyanolyan tünetekkel jelentkezik, illetve a szakmai felkészültsége az itthoni kollégáknak ugyanolyan, mint a kinti kollégáknak. Természetesen Kanada egy gazdaságilag más kategóriába eső ország, és emiatt fejlettebb eszközökkel dolgozhatunk. Vannak olyan esetek, amiket esetlegesen egy egyetemi központba másképpen csinálunk, mint például egy kisvárosi kórházban, mint például a Székelyudvarhely, de alapvetően véve szakmai felkészültséget nézve nem látok különbséget a két, illetve három ország között. Az eszköztár az lehet másabb.
A protokoll az mindenhol egyforma?
Vannak különbségek a kontinensek között, sőt, kontinensen belül is, Kanadán belül is van egy úgymond egy vázlat, amit mindenki követ, de azon a vázlaton belül a különböző részletek között lehetnek különbségek.
Nehéz dolga volt, hogy erdélyiként kikerüljön Kanadába? Elismerték szakmailag? Vagy hosszú idő telt el, és mikor látták, hogy ért a szakmájához, akkor kezdték elismerni?
Én először, illetve mi feleségemmel együtt 2007-ben kerültünk ki Kanadába. Akkor néztünk szét, hogy milyen lehetőségeink vannak. Akkor csak turistaként mentünk ki, illetve 2008-ban hazajöttünk, és 2009-ben döntöttünk úgy véglegesen, hogy kitelepedünk. A diplomámat elismerték, mivel a Marosvásárhelyi Orvos Egyetemen végeztem, és Kanadában van egy úgynevezett lista a világ összes egyeteméről, és van, amelyeket elfogadnak, van, amelyeket nem. Amennyiben az egyetemet elfogadják, az azt jelenti, hogy a különbözeti honosítási vizsgákat meg lehet csinálni, viszont hogyha egy olyan egyetemről érkezik az ember, amelyik nincs rajta ezen a listán, akkor nem is fogadják el az orvosi diplomát, tehát akkor újra kell csinálni az egyetemet. Tehát az én esetemben elfogadták a diplomát, különbözeti honosítási vizsgákat kellett letegyek, hogy meglegyen a kanadai ekvivalense ennek az itthoni diplomának, illetve utána a kanadai egészségügyi rendszerbe, mint rezidens, tehát szakorvos képzésbe bekerülni, az volt a nehéz, mert külföldi orvosok számára elég kevés hely van, és természetesen rengetegen vagyunk, és nagyon sok a túljelentkezés. De mikor bekerülsz a rezidens képzésbe, akkor onnantól kezdve könnyebb, illetve simább az út, csak végezni kell a dolgodat.
Akkor azt jelenti, hogy fejlődési lehetőség van. Tehát, hogyha az ember végzi a dolgát, akkor megmászhat elég nagy létrát.
Így van, pontosan. A rezidens képzésem alatt az akadémiai doktori címet, a PhD-t is sikerült megszereznem, illetve tovább szakosodást végeztem a bariátriai és metabolikus, illetve laparoszkópos sebészetből és terápiás endoszkópiából. Tehát ezek olyan lehetőségek kint, ami bárkinek megadatott, hogyha megvan rá az érdekeltség, illetve megvan rá az erőt, hogy végig csináld ezt, akkor bárki, aki már benne van a rendszerben, ezt megcsinálhassa. Ugye a kitartást, illetve a munkát tükrözi az, hogy a Torontói Egyetemen az egyik oktatókórházba sikerült elhelyezkednem, és ott dolgozok főállásba sebészként és endoszkóposként.
Ha itthon marad, akkor ugyanezt a karriert nem tudná befutni? Itt nincsenek ilyen irányú lehetőségek?
Ha itthont Európára értjük, mindenképpen vannak hasonló továbbképzési lehetőségek. Az, hogyha itt Erdélybe maradtam volna, hogy ilyen vagy hasonló pozícióba kerülhettem volna, ez kérdéses. Lehet, hogy igen, lehet, hogy nem. Ezt most már nem fogjuk megtudni, de mindenképpen megtartom a lehetőségét annak, hogy az Európán belül képzési lehetőségek ugyancsak elérhetővé teszik a hasonló felkészültséget, illetve hasonló szakvizsgák, illetve szakosodás kialakulását. Torontói Egyetemen rengeteg továbbképzést biztosítunk külföldi orvosok számára a világ minden részéről. Nagyon kevés magyart látok, és körülbelül két évvel ezelőtt a Magyar Tudományos Akadémián volt egy egészségügyi világkonferencia, ahol ezzel kapcsolatosan tartottunk egy előadást, és kiderült, hogy nem azért nincsenek magyar kollégák ezeken a világszintű továbbképzésen, mert Kanada egy nem célország ilyen irányba, hanem nem nagyon tudnak itthon az óceánon túli lehetőségekről. Úgyhogy rengeteg lehetőség van Torontóban is, magyar kollégákat is szívesen várunk oda, és mi, mint ottani magyarok, úgy magyar szervezet, mint egészségügyi szakember, próbálunk segíteni mindenkin, akit ilyen lehetőségek érdekelnek.
Önök a vendégségben a Marosvásárhelyi Rádió című műsorunkat hallgatják ultrarövid hullámon, a 92,3, a 96 és a 106,8 MHz-en. Ugyanakkor a középhullámú adókon és interneten is követhetnek bennünket a marosvásárhelyiradio.ro címen. Thank you.
Csókai András vagyok, idegsebész vagyok, és Budapesten a Honvéd Kórház idegsebészeti osztályának a vezetője, főorvosa.
Főorvos úr, a hit az mennyire segíti a beteget a gyógyulásban?
A beteget is segíti, meg az orvost is segíti, hogy nagyon pontosak és közérthetőek legyünk. A hit által eljutunk, mármint Jézus hitről beszélek, eljutunk egy tartós, teljes félelemmentességre, egy tartós, teljes stresszmentességre. És az viszont abszolút tudományos tény, hogy a stressz, illetve a distressz, a kóros stressz csökkenti az immunrendszernek a működését, ott vagyunk a tumoros betegségeknél, aztán rengeteg keringési problémát okoz, magas vérnyomás, és sorolhatnám, aztán jönnek a pánikbetegségek, balesetek. Tehát gyakorlatilag a korai elhalálozási okok 95%-ban ott van a distressz. Jézus Krisztus viszont megszabadít minden félelemtől, minden stressztől, így közvetlenül is hatalmas szerepe van a gyógyulásban. Persze egyszer mindenkinek el kell mennie, ebben nincs probléma, de nem mindegy, hogy mikor megyünk el.
Akkor miért van az, hogy mégis olyan csodabogárként tekintenek arra az emberre, aki ezt úgy meri vállalni? Történetesen például a főorvos úrra is úgy néznek, hogy nyíltan mondja, kiáll és bevállalja.
Mondja nyugodtan ki, hülyének néznek, és ez a jobbik eset, ezért üldözés jár, amit viszont derűvel, stresszmentességgel kell viselni, hogyha hisszük a test feltámadását, és azt is hisszük, hogy a végítéletkor egy teljes igazságszolgáltatás történik mindenki számára. Tehát nem lesz semmi gond. A kicsit szomorú az, és kérdőjeles, és ez az európai kereszténységre jellemző, hogy a legnagyobb üldözés a látszat keresztényektől, a felületes keresztény hívőktől jön. Akiket idegesíti, hogy egy picit valaki azért, mert úgy jött az élet neki, olyan kegyelmeket kapott, hogy mélyebbre tudott evezni. De ezért vannak a nagy példaképek, hadd mondjak egyet, aki nekem mindig egy fogockodom, Boldog Batthyány Stratman. Korának a legnagyobb magyar orvosi lapja, az Orvos Szövetség lapja úgy írt róla, hogy passzióból húz ki fogat, vág le lábakat, emberkísérleteket végez, közben jótékonykodó orvosnak mutogatja magát. Mi volt Batthyány válasza? Imádkozott az üldözőért, áldást kért rájuk, mellékesen mondta, hogy nincs időm avval foglalkozni, hogy haragudjak. Tehát ez a kulcs. Mi nem engedhetjük meg magunknak, hogyha ütnek, vernek, vágnak minket, haragudjunk, mégpedig azért, mert mi e világba élünk, de nem e világból valók vagyunk. És ez egy borzasztó fontos, és minden ilyen félelem, meg ilyen harag, az a mulandó világnak a problematikája. De mi nem a mulandó világba élünk. És ez egy akkora erőt ad, hogy az ember így tud tanúságot tenni, amire viszont a názáreti Jézus felkér minket. Sőt, Pál apostol azt mondja, hogy jaj nekem, ha nem hirdetem az evangéliumot. Tehát nem kell foglalkozni az ütlegekkel.
Főorvos úr, ma, amikor annyi mindenkivel szembe elnézők vagyunk, akkor miért van az, hogy egy olyan emberrel, történetesen a főorvos úrra, akinek eredményei vannak és szép eredményeket tud felmutatni, ilyennel kekeckednek?
A probléma Jézussal van. Istenről lehet beszélni. Melyik Isten? Muzulmán Isten, vagy a másik vallás istene? Ja, jó, ott van fönn a mennyekbe, beszéljetek róla. Nem érdekes. De ez az ismeretlen Isten. De mi nem az ismeretlen Istenbe hiszünk, hanem abba az Istenbe, aki megmutatta önmagát, és megtestesült, és ajánlotta azokat a rém egyszerű és normál gondolkodás számára is érthető törvényeket, ami szerint vezessük az életünket, ha boldogok akarunk lenni, és az emberiség boldog akar lenni. Ez a sátánnak nem tetszik. A sátán létezik, nem lehet letagadni, hogy nem létezik. És tulajdonképpen Jézust támadja a gonosz embereken keresztül. Így kell ezt fölfogni. A szerencsétlenek nem is tehetnek róla, mert nem tudják, hogy mit cselekszenek. Ezen látszik, amikor Jézus ezt mondja a kereszten az utolsó mondatként, hogy bocsáss meg nekik, atyám, nem tudják, hogy mit cselekszenek. Magához öleli a gonosz embereket, mert jól tudja, hogy micsoda borzalmas élet, vagy lét és büntetés vár rájuk. Félti őket, mert ő tudja, hogy mi lesz a pokolban. Nekünk is ezt a magatartást kell tanúsítanunk, és ez elvisz minket a becsületes ellenség szeretethez, ami a korunknak a problémáit, háborús problémák, és ennél egy sokkal nagyobb probléma az abortusz, ezt meg tudná oldani. Ezért kaptuk ezt a feladatot, mi keresztények, kaptunk egy hatalmas nagy bizalmat és erőt, de feladatot is kaptunk, hogy ezt hirdessük.
A szemlélet az a közeljövőben változni fog? Vannak erre utaló jelek?
A Kelet-Európa sok szenvedés miatt jó irányba fordul, de az, hogy egyenlőre a tudományban mennyire lesz elfogadott, hogy Jézus Krisztus a tudomány megváltója, és nem mi emberek, tudósok. Ezt még nem tudom, hogy mikor fog bekövetkezni, hát hogyha majd akadémia falára is, oronfalára ki lesz írva, hogy én vagyok az út, igazság és az élet, ami a bazilika falára is ki van írva, mert Jézus benne van a tudományban. Nem az orvos gyógyít, az orvos kezel. Isten gyógyít, erre kell rájönni.
Manapság mennyire lehet megbízni a tudományban? Mert az elég sok az áll tudós.
Vizsgálni kell, a tudomány is Istentől van. Rengeteg hívő tudós van, akik megteremtik a jó tudományt, de nem kell ehhez kereszténynek lenni, mert egy buddhista, vagy hindu, vagy akármilyen más vallásból jövő, sőt hitetlen ember is, ha őszintén hajlandó a lelke mélyére elindulni, ott Jézus Krisztusra talál. Tehát a pogány is Jézusra talál, hogyha kellő mennyiséget meditál, mindfulness és a többi, mert az emberbe ott van akkor is, ha nem tudunk róla. Ezért a nem keresztény tudósnak is lehetnek csodás kreatív ötletei, vagy intuitív gondolatai, amit mindig a mélyből hozunk fel. Tehát az a lényeg, hogy Teréz anya mondta, hogy mindegy, hogy mi vagy buddhista, hindu, kommunista, nem tudom micsoda. A lényeg az, hogy legyél jó buddhista, legyél jó kommunista, legyél jó ateista, legyél jó, stb. Legyél jó. Mert az emberbe bele van ültetve ez az eredendő jóság, hiszen Jézus mindenkibe benne él.
És a szeretettel sok mindent meg lehet oldani.
Igen, 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 és főleg az ellenség szeretettel. Az egy tovább lépés.
Oswald Péter vagyok, egy nyugdíjas anesteziológus intenzív terápiás orvos, aki 50 évig egyetlen munkahelyen dolgoztam, és ott 36 évig vezettem a Tétényi úti kórház, Budapest egyik legnagyobb budai kórháza intenzív osztályát. Ezen kívül 8 évig emellett kocsizómentőrvos is voltam.
Ha jól tudom, a 25 évből legalább 23-at itt volt ezen a mentésügyi konferencián.
Igen, itt voltam, amikor engem Ambrus Vörös úr meghívott, és az első konferencián túlestünk, akkor azt mondta, gyere jövőre is. És aztán jöttem 23 éven át.
Bizonyára látszik egy fejlődés ennek a konferencián, hogy honnan indult és hová jutott.
Amikor először itt voltam, akkor körülbelül 50 résztvevő volt a kongresszuson. Most a regisztrált résztvevők száma már évek óta 500 és 1000 között van. A román állam is magas pontszámmal díjazza ennek a kongresszusnak a értékét, mert a legkülönbözőbb magas képzettségű, jó hangú előadók tartanak olyan előadásokat, amelyeket igen könnyű megjegyezni is a legkülönbözőbb orvosi szakmák újdonságaiból.
Nagyon sok előadásban elhangzott, hogy minden csapatmunka, de ma az elgépiesedett világban mennyire van helye már a csapatmunkának? Vagy lassan átveszik a gépek, az intelligencia, az ember szerepét?
Mind a mentő munka, mind az intenzív terápiás munka csapatmunka. Azt nem lehet elképzelni másképpen, csak úgy, hogy egymást támogató, jól képzett, gyakorlott emberek dolgoznak és segítik egymás munkáját. Ebben a szakmában sem a mentőknél, sem az intenzív osztályon, sem a traumatológiai osztályon nincs komoly szerepe a pénznek. Ez ma egy ritkaság. Ez az egyik különbség ezen szakmák és sok más orvosi szakma között. A másik, hogy itt az ember-ember közötti kapcsolat, tehát az ellátó személyzet és a beteg közötti kapcsolat ma is teljesen közvetlen, vérre menő, ha szabad így fogalmaznom, mert az orvosok gyakran ugye a vértócsából veszik ki az embert. Egy közvetlen testi kapcsolat. Minden ilyen kapcsolatban a szakmán túlmenően igen nagy része van annak, hogy milyen személyek látják el a pácienst.
És gondolom, hogy a felkészültségen túl azért nagy szerepe van a szeretetnek is.
Ezt a munkát igazából nem lehet szeretet nélkül végezni. Magasabb szintre emeli a munkát, mert alapvető, hogy a szakmai ABC-t mindannyiunknak meg kell tanulni, de ha csak a szakmai ABC-t tudjuk és tesszük, az kevés. Mindenképpen kell egy empátia, és ha szabad így fogalmaznom, az empátián túl a szeretet, ami kisugárzik a személyzetből a beteg felé.
Mi van az ABC-n túl?
Tulajdonképpen a szeretet. És a szeretet maga az Isten. A gyógyítás egy művészet, amit a szobrászokhoz, a festőkhöz, a költőkhöz hasonlóan az ember kap. Ki azt mondja, hogy hát a genetika, ki azt mondja, hogy a tanítók, de akik végzik a munkát, azok tudják, hogy ebben van egy isteni ajándék. Azoknak a gondolatába föl sem merül, hogy nincsen Isten.
Hogy tekint az olyan hírekre, amikor azt hallja, hogy van az a pénz, amiért korpásodik az ember haja, és van, hogy neves professzorok, neves tudósok beállnak valamilyen irányzat mögé. Ez mennyire elárulása a szakmának és ennek az egésznek, amiért ennyi dolgoznak?
Ma is vannak olyan orvosok és egészségügyi emberek, akik nem csak hivatásból, de küldetésből dolgoznak. És ezek az emberek nem pénzért dolgoznak. Fiatal orvoskoromban, amikor az volt az álmom, hogy olyan embereket tudjak gyógyítani, akikről mások azt mondják, hogy nem lehet, akkor nem néztem, hogy tart-e még a munkaidőm, vagy nem, kapok-e pénzt azért, amit csinálok, vagy nem, hanem azt mondtam, hogy én tudom, hogy van egy olyan eljárás, amit alkalmazni lehet ezen az emberen, és akkor esélye van arra, hogy túléljen. És az az eljárás nem ért véget a munkaidő végén. És ma is vannak ilyenek. Ahogy ma is vannak virtuózok minden évben a zenei meghallgatásokon, és csak csodálkozunk, hogy ezek a gyerekek milyen tudással jöttek, ami nem a tanítókon múlt, hanem hozták. És egészen biztos, hogy az orvosok között is vannak ilyenek, akik ma is hivatásból dolgoznak. De ma a pénz világát éljük. Sajnálatos módon az orvoslást, a gyógyszeripart, a technikát mind átszűri a pénz, és sajnos átszűri a hatalomvágy. Már az is ajándék, hogy én ma még élhetek.
Kedves hallgatóink, műsoridőnk a vége felé közeledik. Ma a Székelyudvarhelyen megtartott 25. mentésügyi konferencián elhangzottakból szemléztünk. Műsorunkat a www.marosvásárhelyiradio.ro honlapon és a Facebookon hallgathatják újra. Sármási Bocskai János köszöni figyelmüket, maradjanak továbbra is ezeken a hullámhosszokon. A viszonthallásra!